műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
A legmagasabb piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a Hungaromet ZRT, ma éjfélig 5, holnapra pedig 3 vármegyére a hőség miatt. Előbbi Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Pest vármegyét érinti, aztán már csak az első 3-at. A napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat. További vármegyékben is másodfokú figyelmeztetés van, illetve lesz azonban érvényben a 27 fok feletti napi középhőmérséklet miatt. Ma este és éjjel a Duna vonalában és attól keletre akár nagyobb számban is kialakulhatnak zivatarok, ezekhez viharos széllök és jégeső és intenzív csapadék társulhat, továbbá lokálisan felhőszakadás is előfordulhat. A balkánti sújtó tikasztó hőhullám közepette egyre több helyen küzdenek erdőtüzekkel, írta a Euronews. Bulgária déli és délnyugati részén jelentős területeken lángol a száraz növényzet, Észak-Macedóniában 10 tűzgóccal küzdenek. Többen meghaltak, sokan eszméletlen állapotban kerültek kórházba Romániában, miután hőgutát kaptak az 5. napja tartó rendkívüli hőség következtében. Itthon az országos mentőszolgálat még napokkal ezelőtti tájékoztatása szerint 10-15%-kal nőtt a riasztásaik száma. Tegnap is megdőlt az idei nyári, valamint a mindenkori nyári magyarországi áramfogyasztási rekord, derül ki a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT legfrissebb adataiból. 19 óra 45 és 20 óra között újabb rekordszintet 7036 megawattot ért el a terhelés, tájékoztatta a rendszerirányító az MT-t. Tartós kánikula esetén inkább az esti órákban jellemzőek a csúcsok, amikor a háztartásokban is üzemelnek a klímák, valamint más elektromos berendezéseket is használnak az emberek. Nem választották be a háznagyok közé a Patrióták Európáért EP frakció jelöltjét, Szekeres Pált, a Fidesz-KDNP politikusát. Dajs Tamás, a Fidesz Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának vezetője azt mondta, a parlamenti képviselők többségét adó baloldali blokk több millió uniós választópolgár akaratát vette semmibe ezzel. Az Európai Unió Bírósága úgy döntött, hogy az Európai Bizottság nem biztosított kellően széleskörű hozzáférést a nyilvánosság számára a COVID-19 vakcina szerződésekhez, és szabálytalanságokat talált a dokumentumok egyes részének szerkesztésére vonatkozó indoklásában, írja a Politico brüsszeli lap. Az ítéletet egy nappal a döntő szavazás előtt hozták meg. Ursula von der Leyennek holnap 361 európai parlamenti képviselő támogatását kell megszereznie ahhoz, hogy ismét megerősítsék a bizottság élén. Orbán Viktor holnap részt vesz az Európai Politikai Közösség 4. csúcs találkozóján az angliai Oxfordban. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnökének tájékoztatása szerint a tanácskozásra 47 európai állam, illetve kormányfő kapott meghívást. A vezetők az előzetes napirend szerint megvitatják az Ukrajnának nyújtott támogatást, valamint az olyan közös kihívásokat, mint az energia és az összeköttetés, a biztonság és a demokrácia, valamint a migráció. Tajvannak fizetnie kellene a védelemért, mert a sziget semmit nem nyújt az Egyesült Államoknak, jelentette ki Donald Trump amerikai elnökjelölt a Bloomberg Business Week heti lapnak. Szerinte Kína nem fogja megtámadni Tajvant, mert az ott zajló csipgyártás fontos számára. Ezt egyébként Trump szerint elvették az USA-tól szinte 100%-ban. Az amerikai elnökjelölt Xi Jinping kínai államfőt nagyon jó barátnak nevezte. Civilizált kelet-nyugati együttműködés nélkül hidegháborús hangulatban egészen egyszerűen nem lesz lehetséges az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak elérése, a környezet megóvása. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki New Yorkban az ENSZ fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas szintű fórumán. Szijjártó Péter hangoztatta, a tavalyi volt a történelem legmelegebb éve, az elmúlt évtized a legmelegebb, tehát jól látszik, hogy hosszú távon a környezetvédelme rendkívül fontos kérdés. Szijjártó Péter orosz kollégájával, Szergej Lavrovval egyeztetett. A külgazdasági és külügyminiszter szerint amennyiben nincs megoldás a csatatéren, akkor annak a tárgyalóasztalnál kell megszületnie, azonban ehhez párbeszédet kell kezdeni. A földgáz és kőolajellátás kapcsán pedig elhangzott, jelenleg a Lukoil nem szállít Magyarországra Ukrajnán keresztül, de keresik a jogi megoldást a tranzit újraindítása érdekében. Végül az időjárásról. A reggeli órákig sokfelé lehetnek záporok, zivatarok, holnap erre már kevesebb lesz az esély, és ismét sokat süt majd a nap. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 20-21, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Adria nyári játékok.
Szemelszedett igazsága vagy házassági leckék középhaladóknak.
Végjáték július 20-án 21 órai kezdettel az Egri várban.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az én apám úgy nevel, mint a szél. Halkan fújt, énekelt, úgy mesélt. Ott lakott, hol minden út véget ért. Ezer egy év is kevés, egy életért. Hallom őt, az őszi vét a gúrokon. Látom őt, múló idővel az arcomon. Az ő hitét, büszkeség vallanom, ezer egy dalból ezt az egyet dúdolom, dúdolom. Régi napok, gyönyörű napok, szeretem az emlékét. Ő hív és hozzá szaladok játszani, így volt szép. Régi dalok megidézik, még érzem a napfényét. A szél zúgását is hallom még. A szél hangjában is hallom még. De messze el a bánatom. Mit adhatok, csak az, hogy hozzátartozom. S az én fiamnak büszkeséggel mondhatom, ő az én apám, és itt az én otthonom. Régi napok, gyönyörű napok, szeretem az emlékét. Ő hív és hozzá szaladok játszani, így volt szép. Dalok megidézik, még érzem a napfényét. A szélfütyült altatót legyen álmom szép. A szélfütyült altatót ma is hallom én.
Na 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 na.
Értékadó. Magazin műsor a tudásalapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Adásunk tartalma: hogyan kerültek a piaristák Debrecenbe? József az igaz ember. Ezzel a mottóval rendezik meg az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 18-a és 21-e között. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Az Egri Főegyházmegye és az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ közösen szervezett konferenciát Oktatás és népművelés az újkori Egri Főegyházmegyében címmel 2024. június 6-án. Szekér Barnabás levéltáros a Piaristák első évei Debrecenben címmel tartott előadást. Most ezt adjuk közre.
Ezzel a freskóval kezdeném, mint egy ennek az előadásnak az apropóját, vagy az előzményét. Ez a kép adta, amelyet 1936-ban Ungvári Sándor festett a debreceni Szent Anna templom szentélyének az egyik falmezőjébe. Ez egy freskó ciklus része. Az összes többi darabján váradi püspökök láthatóak, ez az egyetlen kifejezetten debreceni vonatkozású darab. Röviden össze szeretném foglalni azt, hogy hogyan kerültek a piaristák Debrecenbe. A Debrecen városa a török idők alatt alapvetően az erdélyi fejedelem fennhatósága alatt állt, de az idő jelentős részében három felé adózott, és a stabilan református város óriási rutinra tett szert a három hatalom közötti egyensúlyozásban, és aztán a 17. század legvégén ez az egyensúly ez elbillent első Lipót magyar király irányába, és ekkor a debreceni városi tanács arra jutott, hogy jó lenne megszerezni a szabad királyi városi rangot, tehát az akkori rendszerben a legmagasabb szintű kiváltságokat biztosító városi privilégiumot a város számára. Ez sikerült is, 1693-ban ugye megkapta a városi diplomát első Lipóttól a város. Ezt azonban a következő diétán, amely 1708-tól 15-ig több ülésszakban tartó országgyűlés volt, be kellett cikkelyezni. És amikor azt tárgyalták a diétán, akkor a dominánsan katolikus felső tábla javaslatára egy záradékot illesztettek a városi rangot becikkelyező törvénycikkbe, amely arról szólt, hogy jóvá hagyják mindezt és elismerik, de csak úgy, hogyha Debrecen városában alapítanak egy katolikus plébániát és egy ferences konventet. És a részletekbe ezt most nem mennék bele, nyilván erről is lehetne akár több különböző előadást is tartani. Az a lényeg, hogy ez ebben a formában fogadták el a törvénycikket, és ezek után 1716 elején Csáky Imre váradi püspök vezetésével, aki egyben kalocsai érsek is volt, ekkor a vezetésével megindult a tárgyalás a telkek kijelöléséről, amely sikerre is vezetett, végül is őszre meglett a plébánia, meg egyébként a ferences teleknek is a végső határa, vagy a végső mérete. Novemberben kinevezték Kecser István váradi kanonokot plébánosnak, aki 1717 elején egyébként el is foglalta a helyét ott Debrecenben, a telken. És párhuzamosan 1716 elején, amikor még csak a telkekről is csak a tárgyalás zajlott, Bakó János, a váradi káptalan nagyprépostja egy levelében egy ötlettel állt elő a püspökének. Felolvasom, hogy felséges Istentől vett jókat ugyanazon Isten dicsőségére fordítani akarván, hasznosabb alkalmatosságot magamban nem adinveniálhattam, mintha tisztelendő piárum szkolárum atyákat nemes Debrecen városában fundálnék, melyeket is sub specie plébáni igen jó modalitás volna oda introdukálni. Vagyis azt találta ki, hogy a plébánia örve alatt be lehetne telepíteni a piaristákat Debrecenbe, ami azért szolgálná különösen is az Isten ügyét és a katolikus vallás ügyét, mert a piaristák iskolát is fönn tudnak tartani, méghozzá magasabb latin iskolákat is, és és ezzel a térítés meg a helyi lelkipásztori szolgálatot azt emelni lehetne ahhoz képest, mint hogy csak egy darab plébános lenne Debrecenben. Ez a forrás a rend római levéltárában maradt fenn, ugye éppen ezért az eddigi iskola történeti, rendház történeti munkák ezt egyáltalán nem használták. Vannak benne egészen új adalékok, nyilván arra most nem vállalkozom ebben az előadásban, hogy ezeket tételesen összehasonlítsam a Historia Domus meg egyéb forrásoknak az adataival. Mindenesetre ez egy új és talán a legjobb és tömörebb összefoglalását, új forrás, amely a legjobb és legrövidebb összefoglalását nyújtja ezeknek a viszonyoknak. Ugye 12 pontba, amely egy központilag előírt rendszert követett, 12 pontba foglalva írták le a rendháznak a viszonyait, és miatt a jobb alsó képen az aláírás sor látszik, a lekopott pecsétnek a helye, és Alexius, a Resurrectione Domini, vagyis Szlopnia jelek páter előjáró aláírása, alatta Hannel Venantius atyáé, és még két aláírás, amelyek nem aláírások, hanem az van odaírva, hogy az alábbi atyák távol létében írták föl a nevüket helyettük, hogy mennyire jellemző volt, hogy az atyák egy része távol volt, arról mindjárt szó lesz. És akkor az irat tartalmáról van egy terjedelmesebb bevezetés és befejezése az iratnak, amely nagyjából azt ecseteli, hogy hát ők ott Debrecenben ugye, teljesen ellenséges terepen eretnekek között működnek. A legfontosabb eredményeket sorolja föl a bevezetés, ez úgy hangzik, hogy először is bejutottak a városba katolikus szerzetes rendként, ami előtte másfél évszázadon keresztül nem sikerült senkinek. A ferenceseket nem említi egyébként az irat. Aztán ugye, ezek a toposzok is előkerülnek benne, hogy megszelídítették a hely állatias, kemény és nyakas népét. Előre is elnézést kérek mindenkitől, aki esetleg a református felekezethez tartozik. Ez van a forrásban. De sikereket is értek el eddigre, mert bejövetelőktől fogva már 25 személyt sikerült visszatéríteni az Anya Szent Egyház kebelére. Köztük ugye ifjakat is, méghozzá nemes ifjakat, akik önszántukból és jó akaratból lettek katolikusok, és a piarista iskolának a hallgatóivá is váltak, ami ugye ott a református kollégium tőszomszédságában alig ha tarthattak kis teljesítménynek a piaristák. Itt az alsó képen a debreceni plébániai anyakönyvnek a megtérteket listázó részének egy kis kivágatát helyeztem be, amiből látszik, hogy tényleg stimmel nagyjából ez a 25-ös szám, és valóban voltak köztük helyi, vagy hát legalábbis Debrecenben tanuló ifjak. Itt alulról a harmadik, az például Bossányi János nevű, akiről annyit jegyzett föl az anyakönyv, hogy Studiosus ex collegio Calviniensi. Tehát valóban az anyakönyv is megerősíti, hogy ezek az áttérések, ezek eddigre már elkezdődtek. A végén pedig ugye a veszélyeket és a nehézségeket igyekszik hangsúlyozni. Én csak azt emelném ki ezek közül, hogy ezt így leírja ilyen anekdotikusan, hogy a helyi eretnekségükben kitartó kálvinisták közül sokan inkább kerülnek egy utcányit sem, hogy szerzetessel találkozzanak, és azt állítják, hogy démonokkal is szívesebben találkoznának, mint szerzetesekkel. Úgyhogy nyilván sokszínű volt a fogadtatása a piaristáknak, mondjuk ezt így legalábbis ebből a kevés adatból is láthatjuk. Sőt, azt is mondják, hogy soha nem lehetnek elég biztosak életük felől, tehát hogy helyenként még akár az életüket is veszélyben érezhették. És éppen ezért a ilyen szentszéki misszionáriusi privilégiumokat, meg az eretnek könyvek olvasására vonatkozó engedélyt szerettek volna kérni maguknak a generálistól. Egyébként annak nem találtam nyomát, hogy az előbbi, tehát a misszionáriusi privilégiumot megkapták volna.
Hadd, hogy a szívemmel lássam,
Hogyan kerültek a piaristák Debrecenbe? Erről hallják Szekér Barnabást, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára és Piarista Múzeum Levéltárosát.
Arról volt szó, hogy milyen telken voltak. A telken három vesszőből, agyagból és nádból épült ház volt mindössze, illetve egy negyedik. A negyediket használták kápolnaként, a három másikban pedig laktak és tanítottak. Tehát ez három egyszerű vályogházat kell valószínűleg elképzelnünk. A könyvtáruk az ehhez képest viszont már volt, és elegendően felszereltnek mondják, tehát könyvekre sikerült szert tenniük. A történethez hozzá tartozik, hogy 1724-ben volt aztán a nagy templomnak, amelyet talán ismerhet, aki ismeri Debrecen, az alapkő letétele, tehát a következő évtől, vagyis már ettől az évtől kezdve épült a templom. Az alapítvány, amelyet Bakó János letett nekik, az ekkor már a kezüknél volt, vagyis pontosabban megkapták a jövedelmét, tehát már volt, mivel eltartsák magukat és a rendházat, és ezen felül pedig még pártfogókról is beszámol Szlopnyi a Jelek házfőnök. A házakat ugye a legelején Szlopnyi a Jelek egyedül, majd néhány hónap múlva másod magával lakta, egy évvel később pedig egy harmadik szerzetest is kaptak. Ekkor indult el 1721-ben az iskola, és itt azt írja, hogy a mostani évben hatan vannak már, ugye négy pap, egy magiszter, aki az iskolában tanít, és egy segítő testvér, aki mondjuk a ház körüli teendőket végzi, és ami nagyon ritka, mert egyébként ezt nagyon ritkán hozzák a piarista források máshol, hogy a világi família, tehát a világi segítői a rendháznak is föl vannak sorolva, szakács, gazdasszony, kulcsár, két kocsis, 8 lóval, az így kiemelném, mert az elég soknak számít egy rendháznak, 2 gulyás 14 ökörrel, sütőasszonyt, mosónőt, tehát ebből állt össze a rendházat ellátó csapat, ami ebből nem derül ki, viszont a História Domusból kiderül, és alapvető szerintem itt a debreceni viszonyok megértésében, hogy azért volt ennyi atya és ennyi ló, mert Debrecenből alapvetően pasztorálni jártak a piaristák. Tehát ez nagyon korán kiderült, hogy itt arra van szükség, hogy nem is Debrecenben, mert ott viszonylag limitált volt azoknak a száma, akik katolikus pasztorációra voltak kíváncsiak, hanem a környéken mindenhol. Itt felsorolják egyébként a História Domus Derecskét, Hosszúpályit, Monostorpályit, Balmazújvárost, és az Egri Egyház megyékben is a hajdúvárosok szinte mindegyikét, Böszörmény, Szoboszlót, Szovád, Dorog, Nánás, Hatház, mindenhol megfordultak a piaristák, ebben a piaristák valamelyike, ugye ebben az időben, ahol valószínűleg egyrészt a katolikus szorványt, ahol volt, másrészt pedig a beszállásolt ezredeket pasztorálták, tehát félig meddig ilyen katona lelkészként is szolgáltak, és ehhez képest az iskolára elég volt egy darab magiszter is. Az iskoláról pedig annyit ír, hogy ezt az aritmetikával együtt a szintaxisig bezárólag, tehát az alsó 4 osztályt tanították, plusz volt egy ilyen külön számtani osztályuk, ami egy piarista sajátosság volt, és ami még izgal, ez máshol is így volt, máshol ezt a 4 osztályt általában 2 tanár tanította, itt a diákság létszáma ezt nem indokolta, ezt is más forrásból tudjuk, hogy ilyen 30 és 50 fő között volt a teljes diák létszám ebben az első néhány évben, egyébként később is, de ekkor is. Ami nagyon érdekes, ez a hetes pont, amely úgy szól, hogy a városiak eddig ilyen megtagadták tőlük a vendégszeretetüket, és ezért kénytelenek ők maguk elszállásolni és ellátni az összes diákot, akit tanítanak. Ugye nem a városi polgárok teszik ezt. Ami miatt már ekkor arra jutottak, hogy nagyon fontos lenne számukra egy konviktus, ami aztán néhány évvel később Kohári István alapítványának köszönhetően szintén megvalósult. De az ebből a forrásból derült ki, hogy Debrecenben gyakorlatilag máshogy nem is működött a katolikus iskola, mint úgy, hogyha megoldották a diákoknak a szállását és az ellátását is, méghozzá a saját költségükön, és nyilván valahol a telek határain belül. Tehát valószínűleg azt kell gondolnunk, hogy ennek a 3-4 vályogháznak ebben a 3-4 vályogházban nem csak a rendház volt, hanem az összes diák is ebben lakott, és kapott valahogy ellátást, plusz tanult is. És ugye egy kicsit, tehát nagyjából így foglalja össze a forrásunk a piaristák első éveinek a viszonyait. Megpróbáljuk egy-két tanulságot levonni. Az egyik az, hogy ez tipikusnak tűnik egy alapvetően református, mondjuk Észak-Kelet Magyarországra jellemző városra, ahol megjelenik egy katolikus tanító szerzetesrend, hogy egyrészt több pasztorációs feladatot kapnak, mint általában. Nyilván a plébánia hálózat állapotából is következik ez. Az iskola az kisebb létszámú, és alapvetően a diákok elhelyezése az egy kulcskérdése a működésnek és a működtetésnek. Tehát sokkal inkább, mint egy katolikus városban, ahol minden polgár család tártkarokkal várja a fizető diákokat. Egy más vallású református, egy evangélikus városban a szerzetes rendnek kell megoldania a diákok elszállásolását. A Apor Péter ír egy kiváló ilyen történetet a Metamorfózis Transzilvániában, ebben most nem megyek bele, ami kifejezetten párhuzamos ezzel a történettel. És végül azt szeretném, arra szeretném még fölhívni a figyelmet, hogy ennek a történetnek a főszereplői, Szlopnya Jelek, a társai, Halápi Konstantin és a többi piarista, Bakó János is, alapvetően északnyugat magyarországi származású katolikus egyházi pályára lépő emberek, és hogy az a benyomásom kezd más kutatások alapján is kialakulni, hogy a 18. század elejé itteni környékbeli katolikus expanzióban nagyon komoly szerepet játszott ez a alapvetően Nyitra, Trencsén, Pozsony és hasonló megyékből származó egyházi, vagy mondjuk klerikus réteg, és ez valószínűleg az Egri Egyház megyében is tapasztalható, illetve van egy ilyen piarista rendtörténeti vonala is ennek, hogy Szlopnya Jelek később a meghatározó tartományfőnöke volt a 18. század közepén, sőt 1730-tól a magyar rendtartománynak, Halápi Konstantin az első magisztere az iskolának szintén, és utána még két olyan tartományfőnöke volt a 18. században a rendtartománynak, akik előtte hosszú ideig a debreceni rektorságot viselték. Roppant érdekes lenne utána menni, ez csak egy felvetés, hogy ez pusztán véletlen, vagy van-e valami ilyen társadalmi kapcsolatokban megfogható háttere vagy összefüggés emögött.
Arról, hogy hogyan kerültek a piaristák Debrecenbe, Szekér Barnabást, a Piarista Rend, Magyar Tartománya Központi Levéltára és Piarista Múzeum levéltárosát hallották.
Isten is fiatal, már ő teremtett mindent. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, őt hirdeti a föld és az ég. Szólít, meghív, hogy a szíveddel is láss. Ami fiatal, az Istennel is összekapcsol. Nézd és lásd, ő nem őszakálú öreg aggastyán. Ránk vár egy szó, mit neked sok meg lelked, arra hív, hogy kimond az igen. Eljön ő, akár egy falatnyi kenyérbe, minden nap vár rád, hogy beleépítsd Isten országát. Isten is fiatal, bár ő teremtett mindent. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, ő hirdeti a föld és az ég. Isten is fiatal, bár ő teremtett mindent. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, ő hirdeti a föld és az ég. Ja,
Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 18-a és 21-e között tartják, melynek mottója József az igaz ember. A szentmisék és lelki programok mellett ezúttal is lesznek kis csoportos beszélgetések, műhelyek, tanúságtételek és koncertek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Vizi János atyát, az Egri Főegyház megye ifjúsági referensét. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy természetesen idén is megrendezik az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. Ezen a Szent István Rádió is ott lesz. A szentmiséket mindenféleképpen közvetíteni fogjuk. De kezdjük azzal, hogy az idei szalóknak mi lesz a témája, a tavalyi évre hogyan épül rá Szalók?
A tavalyi esztendőben a szűzanya volt az elmélkedéseink, előadásaink középpontjában, és hát az volt az ötlet, hogy akkor folytassuk a jegyesével Szent Józseffel, úgyhogy a mottónkat Máté evangélium első fejezet 19. verse adta, ugye József az igaz ember, és hát ezt fogjuk körül járni. Nagyon széleskörű Józsefnek a személyisége, talán nem is gondolnánk, hogy mennyi-mennyi oldalról megközelíthető ő, akár úgy, mint fér, családapa, igazi jó munkás ember, de szóba kerül magának a férfi létnek is a kérdése, és hát hallhatunk majd előadást arról is, hogy József az egyház őre, az egyház védelmezője.
Igen, ez a jelző, hogy igaz ember, már most említetted, hogy miket jelent, de mégis szerintem manapság nem jellemző sajnos, hogy valaki igaz, az igazság mellett kiáll. József életében ez az igazság, igaz, ez mit jelent?
Az igazság, egy igazság van. Ez már itt a probléma, hogy sokan ezt is megkérdőjelezik, hogy hát miért nincs több igazság, miért ne lehetne akár mindenkinek igaza. És a kulcs az, hogy Jézus maga mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát Isten maga az igazság, és minden más ebből fakad. Hozzá kell igazítanom az életemet. A probléma is ott kezdődött az emberiség történelmében, amikor az ember azt mondta, hogy majd én eldöntöm, mi a jó és mi a rossz, majd én azt jobban tudom, nem mondja meg nekem senki. Az igazság szerintem ott kezdődik, és az igaz lét, hogy az életemet Jézuséhoz igazítom, Isten szerinti emberki létet szeretnék élni, így tudok igaz ember lenni, minden más tévútra visz, hazugságokra épül, és József mert Istenre hagyatkozni, merte az életét oda tenni Isten tenyerébe, és mindig mert rá hagyatkozni, és meg is kapta a szükséges kegyelmeket és erőket ahhoz, hogy az ő hivatását, küldetését teljesítse.
Kiket vártok idén Szalókra, hogyha visszatekintünk egy pár évre, akkor milyen korosztály szokott mostanában részt venni?
ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, de mivel már több mint 40 éves maga a találkozó, ezért azok is el szoktak jönni, hála Istennek, újra és újra, akik mondjuk 40 évvel ezelőtt voltak fiatalak és ifjak, de várjuk őket is szeretettel, hiszen a visszajelzésekből úgy találjuk, hogy ők is tudnak és találnak lelki kincseket a találkozóban, de nagyon örülünk az új résztvevőknek, hiszen a maga tematikája, meg ugye a hangulata talán tényleg az ifjúságra van hangolva, de gondolunk arra is, hogy mivel már említettem, hogy felnőtt korosztály is megjelenik, olyanok is, akiknek már vannak pici gyermekeik, úgyhogy most idén még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni a gyerekszalókra, lesz egy külön, nekik elkülönített kis sarok, kis sátor, külön foglalkozásokkal, most nem csak kézműveskedéssel, színezéssel akarok őket lekötni, hanem képzett hitoktatókkal, akár nekik szóló kis zenei szolgálattal, mondókatanulással, velük való tényleg konkrét foglalkozással, úgyhogy azért életkori szinten elég széles palettát lefedünk. Hogy kik azok, akik jönnek, hát mondjuk akinek legjobban örülünk idézőjelben mindig, az Kerényi Lajos atya, hogy még 90 év fölött a 100-hoz közelítve is jó erőben és egészségben van, hál' Istennek. A múltkor is beszéltem vele telefonon is, és megerősítette, hogy igen, számíthatunk rá, fog jönni, ő fogja nyitó előadásunkat tartani, és a szokásos módon minden nap műhely foglalkozások keretében is hallgathatjuk őt. Akinek nagyon örülünk, akik koncertet is adnak, például a páterok, ugye katolikus papokról van szó, belőlük alakult egy ilyen zenekar. Nem mindig könnyű nekik összejönni, próbálni, koncertet adni, de mondták, hogy Szalók kedvéért, Szalók népe kedvéért mindenképpen számíthatunk rájuk, úgyhogy csütörtökön őket is hallgathatjuk, találkozhatunk velük. A nyitó szentmisénket dr. Ternyák Csaba egri érsek úr fogja tartani, és hát a szokásos módon csütörtök este a Szent Ferenc kisnővérei vezetnek szentségimádást, közben járó imádságra is lesz lehetőség. Pénteken a szokásos módon elzarándokolunk a tóhoz, ahol Szabó József, diósgyőri plébános volt spirituális, fog előadást tartani, aztán műhelyt vezetni. Péntek délután fiatalok tanúság tételét is hallgathatjuk, hiszen fontosnak érezzük valóban, hogy a fiatalok is legyenek bevonva. A pénteki szentmisében a fiatalabb korosztályú papoknak is adunk terepet, olyannyira fiatal atyáknak, hogy most szentelték őket, mind a hetüket, hiszen ez az év az Egri Főegyház megyében azért kegyelmi év, hiszen 7 új papot szentelt érsek úr, és ők így heten együtt fognak új misét bemutatni, új misés áldást adni, úgyhogy azért ez is egy nagyszerű dolog lesz számunkra. Péntek este koncertre várjuk a fiatalokat, egy nagyon fiatalos, lendületes koncertre számítunk az Apit-től. YouTube-on rá lehet keresni, a videó is nagyon megindítóak, megszólítóak, igazi fiatalos lendülettel tud komoly témákat megénekelni. Szombaton eljönne hozzánk a Férfi Sátor Egyesület, akik pont így a férfi léttel kapcsolatban fognak előadást tartani, aztán a műhelyek között például lehetőséget biztosítanak majd íjászkodásra, dárdavetésre, az izgalmas, és nem csak maga a sport részével, hanem tanítást is fűznek hozzá. Hát régen az ősi magyar férfiak azért nem okozott nekik gondot egy ló megülése, vagy éppen a harcokban való kis vetélkedés, és reméljük, hogy azért sokan részt tudnak majd ezeken is venni, bár ezeken a kis műhely foglalkozásokon létszámkorlát lesz, mert korlátlan mennyiségben nem férnek oda mindannyian, de szombat délután a Szalíziak jóvoltából egy musicalt is meghallgathatunk, Mazzarello Mária életéről. Valamelyikében már előadták, ezt megnézhette a nagy érdemű. Nagyon várom őket, nekem akkor is nagy lelki élményt nyújtott, igazán jó szereposztás, nagyszerű zenékkel, énekekkel, és maga az élete is, ennek a Mazzarello Máriának nagyon illik ide a találkozóhoz. Szombat este ezüstmisés, atya Varga Béla, atya fog majd szentmisét celebrálni, szinte azt kell mondanom, hogy Kerényi Lajos atya után szinte a másik olyan atya, aki már kötelező bútordarab, és szinte mindenki ismeri, és hát valóban a papságában is már szépen halad előre, 25 éve szentelték. Meg lesz tartva a szokásos fáklyás körmenet a faluba, ez is egy komoly tanulságtétel, hogy kimegyünk, imádkozunk, énekelünk, a szokásos módon a szombat este táncházzal zárul, ennek is mindig nagy sikere van, és az utolsó nap, vasárnap pedig Fábri Kornél püspökatyát várjuk, ő az ifjúsági referens, vagy amúgy a püspöki karban, és nem is olyan régen szentelték püspökké, a szentmise mellett előadást is fog tartani, a vasárnapi szentmise búcsúj szentmise is egyben, Kármelhegyi boldogasszony a búcsúja a kisegerszalóki templomnak, és ezt majd ekkor fogjuk vasárnap tartani. Sok olyan dolog van, amit nem tudtam itt felsorolni, tehát mindenképp szeretném megemlíteni, hogy minden nap van a kis csoportos foglalkozások, ahol van lehetőség meghallgatni egymás kisebb csoportba, 11-nány fős csoportokba, elmondani a saját véleményemet, megosztani a másikkal. Ezekből is nagyon sokat lehet gazdagodni, és úgy érzem, hogy fontos részei szalóknak. Nagyon fontosak a minden nap, a nap végén tartott szentségimádások a templomban, vérasztást is tartunk majd, hiszen azért ez hozzátartozik a lelki töltekezéshez. Szeretnénk ott lenni Jézus előtt. Fontosak az előadások, a koncertek, más egyéb programok, de úgy érzem, hogy kell helyet biztosítani a csöndnek, az elmélyülésnek, amikor teret engedek annak, hogy Isten személyesen is szóljon hozzám, tud hozzám szólni. Egy prédikáción keresztül, egy előadáson keresztül, egy kis csoportos beszélgetésen keresztül, de ott az oltári szentség előtt is kell engednem, hogy szóljon hozzám.
A kis csoportokat kik fogják vezetni? Ennek a felkészítése gondolom már zajlott.
Igen. Köszönöm a kérdést, mert ez is egy öröm számomra, hogy régebben nagyon nehezen lehetett kis csoportvezetőket találni, és most ugye 3 éve elindult a Mustármag ifjúságvezetői képzésünk, és az ott résztvevő fiatalok, minden évben olyan 20 fiatalt készítünk ki, nem csak erre, de a képzésüknek egy része érinti ezt is, hogy képesek legyenek kis csoportot vezetni, és így hát hál' Istennek ilyen szempontból már segítő gondunk nincs ezen a téren, úgyhogy fiatalok fogják, várjuk mások jelentkezését is, akik esetleg nem a mustármagi ifjúsági vezetőképzésben vettek részt, mert őket is készítjük szépen. Felnőtt vezetőink is lesznek, kispapok is bekapcsolódnak. A lényeg, hogy képzett, felkészült kis csoportvezetők állnak rendelkezésre.
És ki az a fiatalokból álló stáb? Hányan vagytok, akik mondjuk a tábor infrastruktúráját is ugye kiépítitek, őrséget vállalnak, tehát azért elég komoly munka van egy-egy szalók mögött. Mi zajlik ilyenkor a háttérbe szalóktól szalókig szervezés szempontjából?
Hát ezt a munkás részét Kovács Krisztián barátom fogja össze, szervezi, koordinálja. Ő is önkéntesként kezdte x évvel ezelőtt, de most már ő például ott tart, hogy valóban az egyház megyének egy meghatározó segítője, a szalóknak is egy komoly munkatársa, és a régi önkéntesek közül is kinőtték magukat azok a személyek, fel sem tudom hirtelen mindannyiukat sorolni, akikre valóban lehet számítani. Ha meg kell említeni Milánt Ádámot, ismerhetitek a sekrestési szolgálatban, vagy éppen a konferálásnak a szolgálatában egész nap talpon kell lenniük. Nagy-nagy segítség, nélkülük nem menne. Tehát egy 40-50 ember összehangolt munkájára van szükség minden évben, hogy a tábor felépüljön, rend, tisztaság legyen, az őrzés, védelem biztosítva legyen, aztán pedig miután a tábornak vége, minden szépen az eredeti állapotra, helyre legyen állítva.
És ugye nagyon fontos, hogy egyrészt ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez találkozó és lelki gyakorlat, ő arra is van lehetőség természetesen, mert nagyon sok atya szokott részt venni, hogy gyónjanak a résztvevők, a fiatalok.
Igen, pontosan, úgyhogy ez az egész tábor ideje alatt lesz gyóntatás, szentmisék alatt programok között. Péntek délután, mivel a péntek bűnbánati nap, ezért ott különösen is hagytunk egy idősávot, amikor tényleg különösen is sok atya lesz jelen, hogy a szent gyónását el tudják végezni a fiatalok.
Kerényi Lajos atyát ugye említettük, mint ő volt annak idején 1982-ben, ha jól emlékszem, a lelki gyakorlat elindítója, lelki gyakorlat vezetője, és azóta is minden évben, szinte minden évben, talán egy év maradt ki, amikor betegség miatt nem tudott részt venni. Ott van Szalókon, ő idén is megírta ezt az Egerszalóki levelet, ez is olvasható a Egerszalóknak a Facebook oldalán, és ő is itt különösen ő a férfiakat szólítja meg ugye a mottó kapcsán. Tavaly, ahogy ő is fogalmazott, a nőkön volt a lányokon, az anyákon a hangsúly, a főszerep Mária révén, most pedig a férfiakon, és ami már visszatérő motívum, de te is említetted, János, hogy nagyon sok család érkezik Szalókra. Ugye ez a korábbi években nem volt ennyire jellemző.
Hát várjuk őket szeretettel, hiszen szólunk azokhoz is, akik majd ezután lesznek családapák vagy családanyák, de hát szeretném szólni azokhoz is, akik már jelenleg gyakorolják ezt. De hát ez egy egész életen át tartó folyamat, a célunk az, hogy egyre jobbak legyünk abban a hivatásban, amire hívott én a papságomban, de aki férj és családapa, neki is kell a megerősítés, az iránymutatás, és most az idei évben szerintem kaphat mindenképpen, hiszen József az igaz ember témáját körbejárva ilyen szempontból is gazdagodhatnak, de szerintem egy női személynek is jól eshet esetleg hallani, hogy hogyan nézhet ki a világ férfi szemmel, vagy gondolkozással, vagy éppen mivel küzdünk, vagy milyen kihívások várnak ránk, de adtunk terepet a nőknek is, hiszen lesz kerekasztal beszélgetés, a tanúságtételben is lesz fiatal lány is, hiszen bennünket is érdekel, hogy mondjuk esetleg a nők az ő szemüvegünkön keresztül, hogy látna bennünket, fiúkat, férfiakat egyáltalán, mik a vágyaik, elvárásaik, milyennek kellene lennie egy igaz embernek, egy jó jegyesnek, férnek, családapának.
Idén kell-e regisztrálni Szalókra?
Regisztrálni szükséges, de nem muszáj előre. Van lehetőség előregisztrációra. Annak az előnye, hogy mi egyrészt látjuk, hogy körülbelül már mennyien lesznek biztosan, tehát már most több százan előregisztrációba beregisztráltak. Nekik ingyen pólót is tudunk biztosítani, tehát ez egy kicsit ösztönző. Ott a helyszínen is lehet regisztrálni, de ott úgyis segítenek az önkéntesek, hol a regisztrációs sátor, azért szeretjük tudni, hogy nagyjából hányan vagyunk, mert akkor ahhoz kell az infrastruktúrát is azért úgy alakítani, évről évre mi is igyekszünk fejleszteni, hiszen most már azért van 1000 fő körül járunk, most már 2 évre visszamenőleg azért 1000 mindig megfordultak, ők csak azok, akik legalább valamelyik napon megjelentek, mint regisztráltak, viszont több százan vannak olyanok, akik nem regisztráltak, mert akik csak a misére jönnek, nekik nem kötelező. Tehát a szentmise az mindenki számára nyitott, viszont aki a szentmiséken kívül szeretne más egyéb programot is meglátogatni, ők nekik regisztrálniuk kell. Fontos talán, hogy 16 éven aluli fiatalok, azok csak felnőtt kíséretével jöhetnek, ha nincs ilyen felnőtt kísérőjük, szülő, testvér, idősebb testvér, akkor egy hozzájáruló nyilatkozatot, tehát ki kell tölteniük. Fontos talán még megemlíteni, hogy Érsekatya és az Egri Főegyház megye jó voltából, a találkozónk idén is ingyenes, körülbelül 10-12 millió forintba kerül a megrendezés, hogy adományokat szívesen fogadunk, de Érsekatya olyan fontosnak tartja az ifjúság ügyét, hogy biztosítja a fedezetét. A sátorozás adott, szinte korlátlan számban tudunk sátorozókat fogadni, de magában a faluban van lehetőség akár vendégházak bérlésére, és egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel is, de a komfortot a sátorozóknak is szeretném biztosítani, hiszen a zuhanyzók rendben vannak téve, kőépületben zuhanyozhatnak, a WC-kből most már nem csak toj-toj áll rendelkezésre, hanem azért minden évben most már fog lenni konténeres megoldás, angol vécés megoldás, de ez is azért fontosnak tartja, hogy aki részt vesz, bár tudja, hogy egy alapvetően sátortáborba jön, de mégis azért a komfort érzete meglegyen. Meleg étel biztosított ebédre és vacsorára, külön előzetesen kell az ebédjegyet, vacsorajegyet megvenni, megigényelni ott a helyszínen, és akkor ez is meg a reggelit önmagának, hogy meg mindenki, de a faluban ez sem szokott gondot okozni, mert a falu is mindig vár bennünket felkészülten, polgármester úrnak nagyon sokat köszönhetünk, és hát az egész falu úgy látom, hogy örülnek nekünk, és büszkék arra, hogy a falujuk nevét ez a találkozó is öregbíti.
Igen, Szalókon egy fix program, ami idén tehát július 18-a és 21-e között lesz, József az igaz ember mottóval. A Szent István Rádió minden nap a Szent Misét közvetíteni fogja, és ezen túl a korábbi évek alapján valószínűleg lesz minden nap nekünk is egy élő bejelentkezésünk, ezzel is népszerűsítve ezt a találkozót, és így is a találkozón keresztül is segítve a rádió hallgatóinak is a lelki fejlődését. Köszönöm szépen Vizi János atyának, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referensének ezt a beszélgetést, és akkor találkozzunk Szalókon.
Találkozzunk.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.